Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
Modern koreográfiák zenekari kísérettel a Magyar Nemzeti Balett estjén a Kortalan Kortárs című program március 11-e és 29-e között 4 alkalommal látható a Magyar Állami Operaházban. A diótörővel az elmúlt héten az olaszországi Velencében sikert arató Magyar Nemzeti Balett Kortalan Kortárs estjével újabb bizonyítékát adja sokoldalúságának. A világhírű koreográfusok és zeneszerzők műveiből összeállított műsor a tánc nyelvén, szavak és cselekmény nélkül mesél mélyen átélhető módon férfi és nő kapcsolatáról, legyen szó vidám szerelmi cívódásról, folyamatosan változó párkapcsolati dinamikáról, féktelen sodródásról vagy érzékiség és elegancia több rétegű megfogalmazásáról. Az 1982-ben bemutatott Trois Gnesins című műven a nemrég elhunyt kiemelkedő holland koreográfus Hans van Manen Erik Satie három zongora darabjára formálta mozdulatokká két ember kimondatlan gondolatait. Philip Glass lüktetően ismétlődő zenéjének sodrása kell életre, a Magyar Nemzeti Balett korábbi szólistája Lukács András az együttes számára 2010-ben készített Örvény című koreográfiájában. A 9 párosra készített alkotás 2 szereposztásban látható. A műsor második felében a világhírű cseh származású koreográfus Jiří Kilián 2 Mozart művekre készített alkotása látható. A zeneszerző halálának 200. évfordulója alkalmából a 21. és 23. zongora versenyének lassú tételeire készült Petit Mort című darabban 6 nő, 6 férfi és 6 tőr játszik főszerepet. A Hatán című záródarab Mozart zenéjének játékonyságát formálja mozdulatokká a 6 német tánc dallamaira 1986-ban készült pergő abszurd pantomimmal kevert jelenetek remek megmutatkozási lehetőséget jelentenek a tánckar művészeinek. A Magyar Nemzeti Balett Kortalan Kortárs című programja március 11-én és 17-én este, valamint március 21-én és 29-én délelőtt látható a Magyar Állami Operaházban.
Kiállítás.
Fő a kávé címmel látható kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményében Budapest belvárosában a Kazinci utcában. A tárlat a kávézás kultúrtörténeti, gasztronómiai és technikatörténeti hátterét mutatja be interaktív módon. A kiállításon a Teve Abraktól az Új Hullámig 300 év kávé történetébe kóstolhatunk bele. Mint írják, a 2010 óta első ízben megrendezett jelentős hazai kávézás történeti időszaki tárlatot kávéillatú programok, egy új hullámos kávézó, meglepetés vendégek, koncertek, workshopok, rendszeres tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik. A Fő a kávé című kiállítás Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásaiig kalauzolja a látogatót. Megtudható, hogyan rotyogott az üstben a fekete leves Petőfi korában, és közelebbről megismerhetik az érdeklődők a mai kávéfogyasztási trendeket is. A tárlat az első pesti kávéméréssel kezdődik, majd érinti a reformkort, a Pilvax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, a szocialista presszókat, és végül a jelenkor legkifinomultabb technológiáit. A látogatók kávéjárosok, kereskedők, rikkancsok, irodalmárok és modern baristák szerepét is kipróbálhatják hangfelvételek, ikonikus filmrészletek, anekdoták, játékok és interaktív elemek segítségével több tucat kávégép és műtárgy között, korhűen berendezett terekben. A világ második leggyakrabban fogyasztott italához kapcsolódó programok sorát a Zitzerben a Zatz című nyitó hétvége kezdi, majd március 15-én az Így kávéztak ők című esemény következik. A március végi kávébár bazár megrendezését követően Szuna Noémi a Csészével a világ körül című könyv szerzője heti rendszerességgel és szakmai támogatóként is csatlakozik a Fő a kávé kiállításhoz. Pódiumbeszélgetések, tárlatvezetések és nyári szabadtéri események is lesznek majd. Sali Noémi művelődés történész és Zeke Gyula író történész a kiállítás kurátorának tárlatvezetései szintén részei a programnak.
Fesztivál.
28 programmal várja a közönséget a Nemzetiségi Színházak Jelen Lét fesztiválja március 14-e és 22-e között Budapesten a Nemzeti Színházban. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, Magyarországon 13 nyelven őrzik a hagyományokat az iskolákban, a múzeumokban és a templomokban is. Kiemelte, a nemzetiségek számára a hit a megmaradás egyik alappillére. Az országban tucat számra újultak meg és szépültek meg nemzetiségi ősök által épített templomok. Az államtitkár elmondta, az országos nemzetiségi önkormányzatokon keresztül a színházakat, ezáltal az előadásokat és a színészeket támogatják. A fesztivál megvalósításához pedig 15 millió forint támogatást biztosítanak. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség és a Magyar Teátrumi Társaság szakmai támogatásával megvalósuló fesztiválon a nézők szerb, bolgár, horvát, cigány, görög, örmény, szlovák és német előadásokat láthatnak, nagyrészt anyanyelve magyar felirattal. A nemzetiségi társulatok a Nemzeti Színházban immár 9. alkalommal mutatják be legfrissebb produkcióikat. A Magyarországi Szerb Színház szervezésében megvalósuló fesztivált a Duna Művészegyüttes, a Duna Balladái, Táncok és Imák a Duna mentén című produkciója nyitja meg, amely a Duna menti népek táncait viszi színpadra a Szent Efrém férfi kar közreműködésével.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kisüzemi sörök útja Békés megyében. Ha belépünk az ország éléskamrájaként emlegetett Békés megye képzeletbeli ajtaján, a sok ismert finomság mellett néhány meglepetést is találunk majd a kamra polcokon. Például sört. Nem is csak egyfélét. Számos nagyszerű kisüzem működik ugyanis errefelé, a különleges és finom sörnek pedig lehetetlen ellenállni. Indulhatunk? Békés Szent Andrást sokan az Alföld legszebb fekvésű falujának tartják. Itt található Magyarország 5. legnagyobb állóvize, a 3-as körös Kákafogi holtága, ahol nagyon sokan nyaralnak a környékről. Igazi hangulatos üdülővidék, amelyhez még egy leg kapcsolódik. Békés Szent Andráson működik hazánk egyik legrégebbi kézműves sörfőzdéje. Az 1990-es évek elején nagyon sokan vágtak bele a kisüzemi sörgyártásba, ám míg a következő években a legtöbben elvéreztek a konkurencia harcban és a kisüzemeknek kedvezőtlen jövedéki környezetben, néhány aprócska cégnek sikerült túlélnie. Ezek egyike a Békés Szent Andrási is, amelyet 1991-ben hoztak létre, és amelynek hatalmas szerepe volt a később kitört kézműves sörforradalomban. Egyik nagy dobásuk a medgyes, majd később egyéb gyümölcsös nedük fejlesztése volt, ezekhez elsőként használtak valódi gyümölcsöt. Gyula külterületén áll a 19. század első felében épült gyulavári Andrási Wenckheim kastély. A műemlék épületben a kiállítás mellett meglepő attrakció, egy látványos sörfőzdei söröző is várja a vendéget. A folyamat izgalmas és látványos, az odalátogatóknak pedig lehetőségük nyílik beletekinteni.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is feketeöves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idézni egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtó keretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk, és nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van, mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben, én mit érzek, azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ordítozós hiszti van késéssel.
Két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előre mutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balulsül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadság foka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az az egy darab cipőd, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadság fok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, szóval szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.